A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Nelkit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Egyházi híreink következnek. Le kell győznünk a beletörődést és az élet nagy kérdései iránti érdektelenséget, és újra fel kell fedeznünk az első keresztény nemzedék az apostolok örömét és frissességét, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás a római Szent Péter Bazilika katedra Petri oltárnál megtartott szentmisén április 25-én a Nemzeti Zarándoklat záró eseményén. Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján nemzeti zarándoklatot hirdetett a Magyar Katolikus Egyház. Az esemény harmadik zárónapja igen különleges volt, miután Ferenc pápánál magánkihallgatáson járta mintegy 1500 résztvevő, a Szent Péter Bazilikában ünnepelhettek szent misét. Ezúttal a magyar zarándokokon kívül nem volt más a fő templomban. Az eseményen jelen volt Súlyog Tamás köztársasági elnök, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint Habsburg-Lotaringiai Eduard Magyarország szentszéki nagykövete is. A szentmisén Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Udvardi György veszprémi érsek, az MKPK elnök helyettese, Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, az MKPK jelenlévő további tagjai és a zarándokokat kísérő közel 100 paptestvér koncelebrált. A liturgián részt vettek a Pápai Magyar Intézet növendékei, valamint a Collegium Germanicum et Hungaricum magyar növendékei is. Hogy mi katolikus keresztények megkaptuk az evangélium világosságát és a keresztség kegyelmét, ez azt jelenti, hogy szabad utunk nyílt Krisztusban az Atyához, hogy biztosak lehetünk az üdvösségben, ha valóban követjük Krisztus tanítását, mondta homiliájában Erdő Péter. Ebben segít bennünket a Szentlélek és az Egyház kegyelmi gazdagsága. Az egész világnak szüksége van Krisztus jó hírére, éppen ennek az ősi evangéliumnak, Szent Márk evangéliumának utolsó szavaiban érezzük annak küldetésének az erejét, amelyet a feltámadt Úrtól kaptunk, tette hozzá. A szószoros értelmében életbevágó kérdésekkel foglalkozó máltai tanulmányok 2024-es első immár a gondolatkiadóval együttműködésben közreadott Ház, lakás, otthon, lakhatási kihívások a mindennapokban című kiadványának kerekasztal beszélgetéssel egybekötött bemutatójára április 23-án délután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bemrak Parti székházában került sor. Az eszmecsere moderátora Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója volt, aki Grexa Izabella történészt, a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztályának titkárát, Lendvai Frikkel Attila közgazdászt, a Veszprémi Közösségi Lakásügynökség vezetőjét és Luther Balázst, az MR Közösség Lakásalap ügyvezetőjét kérdezte. A diskurzust megelőzően a Máltai Tanulmányok főszerkesztője Solymári Dániel a 6. évfolyamába lépett, ugyan még mindig fiatal, de már érett lapként számon tartott folyóirat proaktív fejlesztésének eredményeit foglalta össze. Érdekesség, hogy az idei első szem címlapképe kísérletként mesterséges intelligencia felhasználásával készült. A Máltai Tanulmányok mostantól a Gondolatkiadóval együttműködve jelenik meg, így a könyvpiaci hálózatba bekerült folyóirat országos terjesztése is megvalósul. Ehhez egy sajátos plusz szolgáltatásokkal járó előfizetési rendszert társítanak. Reményeik szerint a rendszeres olvasókból, kutatókból, érdeklődőkből idővel egyfajta szellemi közösség, igényes, szimpatizánsi kör, szakmai műhely jöhet létre. A Széchenyi István Egyetem oktatást, tehetséggondozást és pályaorientációt erősítő partnerségre lépett a Győri Egyházmegyével. Az április 18-án aláírt megállapodás összesen 7 általános és középiskolát is érint. Az együttműködés keretében egyedülálló, választható tantárgy indult az egyetemen Értékek és kihívások címmel. A Győri Széchenyi István Egyetem a minőségi képzések megvalósítása és a fiatalok pályaválasztásának támogatása érdekében széleskörű partnerségeket ápol az oktatás terén, melyek a Győri Egyházmegyével kötött megállapodással tovább bővültek. Az együttműködés keretei között az egyetem segíti az érintett egyházi intézmények szakmai munkáját, új nevelési és oktatás szervezési módszerek bevezetését, munkatársai részt vesznek az általános és középiskolai tanulók pályaorientációt segítő tájékoztatásában. Az egyházmegye lehetőséget biztosít az egyetem képzéseinek bemutatására, népszerűsíti annak út a felsőoktatásba programját, valamint részt vesz az Értékek és kihívások című idén tavasszal indított tantárgy oktatásában. A Széchenyi Egyetemmel régóta kitűnő kapcsolatot ápolunk, amely számos közös kezdeményezésben testet öltött már, az aláírással tehát egy már jól működő partnerséget tettünk hivatalossá, fogalmazott Veres András megyés püspök. Örömteli, hogy ebből az egyházmegyei középiskolák diákjai is profitálhatnak, és olyan programokon vehetnek részt, amelyek közelebb hozzák számukra az egyetemet, megismerhetik az ott folyó képzéseket, kutatási területeket. Hozzátette, az együttműködés ahhoz is hozzájárul, hogy az egyházi iskolákból kikerülők az egyetemen is megtalálják a keresztény értékeket, a vallásos közösséget. Egyedülállónak nevezhető a közösen elindított, minden hallgató számára elérhető, választható kurzus, amely lehetővé teszi, hogy megismerjék a keresztény filozófiát és életvitelt, mondta el Veres András, aki maga is részt vesz előadóként a tantárgy lebonyolításában. Április 22-én tartották meg a Bölcsödék napját a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő bölcsödék munkatársai számára. Az ünnepi együttlét a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban kezdődött, ahol a több mint 100 megjelent vendég együtt imádkozott. A szertartást vezette és elmélkedést tartott Kocsis Dániel, a Székesegyház beosztott lelkésze. A templom falai megjelenő tanításokat vette sorra, és ezek közös szemlélése vezette az ő gondolatait is. A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki székesegyházában mindenki otthon érezheti magát, megnyugvást találhat. A Jóisten épp ezt akarja szívünkbe vésni, a templomban jó helyen vagyunk, válaszokat és megnyugvást találhatunk a mindennapok nehézségei közepette, mondta. Miskolc belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakaca-Szend, Alsóregmec, Felsőzsolca, Múcsony, Sajópáfala, Pere, Sártorajaújhely parókiai képviselőtestületi tagjai lelkinapon vettek részt április 20-án Sajópáfalán. Lelki kánonjogi kérdésekről is szó esett a görögkatolikus templomban, a lelki gyakorlatos házban és a zarándok házban tartott találkozón, amelyen Orosz Atanász püspök atya is jelen volt. A lelki nap közös imádsággal kezdődött a sajópáfalai templomban. Számunkra a sajópáfalai templom a teljes szívvel végzett közbenjáró imádság helye, hangsúlyozta köszöntőjében Juhász Géza első helynök. Ezzel pedig az is összefügg, hogy a bűnbánatra való felhívás helye is. Egyházmegyénk centenáriumi évében különösen fontos, hogy azok is kapjanak lelki megerősítést, akik a lelkipásztori munkát közvetlenül segítik és kiegészítik. Tette hozzá, a lelki napon közel 60 Miskolc belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakaca-Szend, Alsóregmec, Felsőzsolca, Múcson, Sajópáfala, Peres, Sátoraljaújhely egyházközségekben megválasztott parókiai képviselőtestületi tag vett részt. A kegytemplomban Orosz Atanász miskolci megyés püspök a lelki élet oldaláról közelítette meg a testület tagjainak feladatát. Az egyházközségek képviselőtestülete nem akármilyen szervezet, hanem a Szent Pál tanítása szerint egy olyan élő szervezet, amely Jézus Krisztus titokzatos teste. Ennek a testnek a növekedését szolgálja munkájuk, működésükben az igazságosság és a szeretet legyen a meghatározó, mondta. Több mint 150 korábban németországi templomokat, kolostorokat, kórházakat díszítő keresztet, kegytárgyat fogadtak örökbe magyarországi erdélyi kárpátaljai családok, közösségek, iskolák a Johannita rend segítségével. Bár a magyar reformátusok szakrális liturgikus tereiben nem találunk feszületeket, a kegytárgyaknak mégis az egyetlen protestáns lovagrend magyar tagozata keresett új otthont. Néhány évvel ezelőtt egy német johannita társunk mutatott nekem egy fényképet, amelyen egy 3-400 éves barokk piéta szobor volt látható. Az alkotás korában egy olyan németországi templomban állt, amelyet már nem használt gyülekezet, ezért a szobor sorsa bizonytalanná vált. Azt kérdezte, lenne lehetőség nálunk Magyarországon befogadni régi feszületeket, kegytárgyakat. Habozás nélkül igent mondtam, idézte fel Tomcsányi Csilla, a magyarországi johanniták női csoportjának tagja. Néhány héttel később a német johanniták az alkotást több feszülettel és egy Szűz Mária szoborral együtt eljuttatták Magyarországra. A Johannita rend magyar tagozata a 900 éves rendi parancsnak a hit védelme és a rászorulók támogatása megfelelve olyan örökbefogadókat keresett, akik vállalták, hogy imádkozni fognak a feszület alatt. Az első kegytárgyaknak és feszületeknek hamarosan új otthont találtak, a Szűz Mária szobora Fóti plébániára került, a piéta pedig egy magánkápolnában kapott helyet. Kelemen Didákra emlékeznek a héten, Miskolcon, április 28-án 16 órától a Tiszavidék apostola címmel zenés-irodalmi előadás lesz a Versbarátok körű előadásában a Miskolci Minorita templomban. Az előadáson közreműködnek Farkas Erzsébet, rádiónk munkatársa, aki moderátorként ismerteti Kelemen Didák életének főbb állomásait. A verses zenés összeállítás szereplői lesznek még Asztalos Julianna, Horta Irita, Kovács Éva, Zsekovéva Mónika és Mikita Gábor. Ének Kelemen Didákról Lukács Zsófia és Kovács Kristóf előadásában. Április 28-án az esti szentmisén megemlékeznek Kelemen Didákról, a Minorita templom és rendház alapítójáról. Dr. Gyulai Éva kutatása során az aradi levéltárból sikerült megszerezni a Miskolci Minorita kis gimnázium osztálykönyveinek anyakönyvét, amelyet beköttettek és a kétkötetes dokumentumot nyilvánosan átadták Pavel Cebula Minorita szerzetesnek, a Minorita rend tartományfőnöke képviselőjének. Április 27-én és 28-án Bőjte Csaba Ferences testvér tart lelki gyakorlatot Mátra Verebé Szentkúton. A lelki gyakorlat címe Nagypéntektől Alvernáig. Szombaton 9 óra 30 perctől, majd 11 órától és 15 órától lesznek az elmélkedések a szabad téren. A vasárnap 11 órai szentmisét szintén Bőjte Csaba mutatja be, közölte a Nemzeti Kegyhely. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első Mátraaljai ifjúsági találkozóra április 27-én, tehát holnap 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei elhitat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot. Az esemény 13 óráig tart majd. Egyházi híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam-e volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek. Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő utódainak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második Zsoltárban is megvan írva. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. A Zsoltárból vett isteni kijelentés, amelyet az apostol idéz, Krisztus örök fiúságának, örök születésének misztériumát közelíti meg emberi szavakkal. Ez a misztérium azonban számunkra Isten üdvösség történeti tetteiben ragyog fel. Ezt a Zsoltát énekeljük karácsony éjszakáján, s ezt húsvétkor, mert a megtestesülés és a feltámadás, az egész Krisztus esemény erre az örök titokra mutat, amelyben mi is részesedhetünk. A Szent Háromság titka rejlik itt, amely életünk alapja és végső célja. Éppen ezért ebből a titokból kellene élnünk. Újra meg újra ide visszatérni, ezt szemlélni, hozzáalakulni. Hiszen azért jött el közénk az Isten fia, azért testesült meg, azért halt meg és támadt fel, azért küldte el a Szent Lelket, hogy a Szent Háromságos isteni élet a miénk is legyen. Hogy mi is halljuk, amit az Atya mondja nekünk. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Nem csupán a megtestesülés, a húsvéti esemény is születés, a második isteni személy örök születésének, az emberi történelemben való kinyilvánulása. Az Atya feltámasztva Jézust nem egyszerűen visszaadja földi életét, hanem új életet ad neki. Földi testével együtt veszi fel dicsőségébe, s ezt az új életet ajándékozza nekünk is a hit és a keresztség által. A keresztség az Isten fiúi életre születésünk kezdete, s ez a születés majd testünk feltámadásával teljesedik be. Amint az üdvösség történet eseményei mind a fiú megdicsőülését készítették elő, úgy a mi személyes élettörténetünk eseményei is a Krisztusba iktatódásunkat, a vele együtt való megdicsőülésünket kell, hogy szolgálják. Benne választott ki minket Isten a világ teremtése előtt, hogy majd az utolsó napon benne örökre, az ő gyermekei, örökösei legyünk. Most még úton vagyunk-e dicsőség végső kinyilvánulása felé. De ez az út sem egyéb, mint maga Krisztus, ahogy a mai evangéliumban mondja. Nem olyan úton járunk, amelynek egyszer csak vége lesz, elfogy a lábunk alól, s ott vár valami egészen más, hanem olyanon, amely egyben maga a cél is. Már az úton járva is miénk az örök élet, de csak mint növekvő, fejlődő valóság. Célba érkezésünkkor ez az isteni élet majd testünket, lelkünket elárasztja, s kinyilvánul rajtunk Isten fiának örök dicsősége.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom, nech sa vám srdce nezrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Te navel tumáro ílo bipácsako. Patyan ande o dél, haj vi ande mande patyan. Ande mure dadesko kher buthanasi, te nakade avlás pendomásztumenge. Anda kodizsaftar ket hantelásáraftumenge. Majte zsóratar, hajt hanlasáró tumenge, pale palpále a vóhaj manca intregotumen, ke vitume kothete aven kaj meszom. Hajke pinzsáren kodod rom, kaj mezsav. Pe kadiot Tomás, kadipendas. Rája, hajnazsannas, ke kajzsas, haj szársaj pinzsárasz a drom.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Johannes. Euer Herz lasst sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Kottolengó Szent József, pap, rendalapító. Kieriben halt meg 1842. április 30-án, élt 56 évet. Egy kis olasz városkában, Brában született, 1786. május 3-án. 12-en voltak testvérek, ő volt az első szülött abban a vallásos családban, ahol a gyermekeket Isten áldásnak tekintették és elfogadták. Ebben a nagy családban rajta kívül még két fiú lett pap. A mindennapi kenyérkereset mellett náluk az Isten szeretet, valamint a szegényeket és a betegeket szolgáló szeretet volt a legfontosabb. Gyermekkorában még érződik a francia forradalom mindent fölforgató és istentelen szele Felső Itáliában is. Ezért 3 éven keresztül otthonról járt iskolába, és végezte a filozófiát, valamint a teológia első évét. 1805-ben aztán Asztiban újra nyílik a szeminárium, és itt fejezte be tanulmányait. 1811-ben pappá szentelték Torinóban. Káplán lett saját szülővároskájában, majd Corneliano Dalbában helyettes plébános. Az volt mindig a szíve vágya, hogy falusi pap lehessen, Istennek azonban más terve volt vele. Arra választotta, hogy a nagyvárosi szegények apostola legyen, és ezzel megmutassa, hogy a szociális kérdéseknek is van megoldása, és ez a megoldás az irgalmas szeretet. Beiratkozott a Torinói Egyetem teológiai karára, és 1816-ban doktorált. Főpásztora torinói kanonokká nevezte ki a Corpus Domini templomban. Itt volt 9 évig, prédikált, gyóntatott, misézett, imádkozott. Ami ideje maradt, azt a szegények gondozására fordította. Példaképe Páli Szent Vince volt. 1827-ben egy Leoni család utazott Torinóba, az asszony szülés előtt állott. Férje és a 3 gyermek sehol sem kaptak szállást. Végül is a város menhelyén húzták meg magukat. Az édesanya már haldoklott. Józsefet hívták hozzá. A kezei között halt meg. Ebben az órában ismerte fel, hogy Isten az egészen elhagyatottak testi-lelki támaszának rendelte őt. Visszatérve meghúzatta a templom harangjait, imádkozni kezdte a Lorettói litániát, és megköszönte a szűzanyának azt, hogy közölte vele, nyisson otthont a magukra hagyott szegény betegeknek. Azonnal ki is bérelte a templommal szemben lévő ház két szobáját, és az isteni gondviselésben bízva megkezdte apostoli munkáját. Evangéliumot hirdetett, miközben az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végezte. Egy fiatal özvegyasszony, Maria Nasa Pullini, a munkatársa lett, s kezdte felkészíteni a betegápolásra jelentkező leányokat. A két szoba szűknek bizonyult, lassanként a többit is bérbe kellett venni. A szomszédok megdöbbentek, ellene fordultak, és 1832. április 27-én a kolera járványra való hivatkozással a házat bezáratták. József nem esett kétségbe, hanem így szólt, felénk az a szokás, hogy a káposzta palántát átültetik, hogy jó nagyra nőjön. És átköltözött Torino nyomornegyedébe, ahol 20 évvel később Don Bosco is otthon talált a fiaival. Még aznap a költözéskor fölvett a kocsijára egy rákbeteget. A bérelt házra ezt írta, a gondviselés kis háza, és Páli Szent Vince oltalmába ajánlotta. A jelentkezők egyre többen jöttek, súlyos betegek, süket némák, tehetetlen öregek, nyomorékok, idegbetegek. Mindenkit fogadott. Munkatársait a szolgálatukra nevelte, és maga is köztük tartózkodott a legtöbbet. Azután egymás után nyitotta házait az árvák, a rossz útra tévedt leányok, az utca gyermekek számára. Soha senkit nem utasított el. Mindig üres volt a zsebe. Egyetlen bizodalma a gondviselés volt, amely a legcsodálatosabban igazolta és segítette. Gyóntatója így beszélt róla. Kottolengónak, egymagának nagyobb a hite, mint egész Torinónak együttvéve. Munkatársait arra tanította, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem imádkozzanak és dolgozzanak. Ha megtesszük Isten akaratát, sohasem hagy el. Hallgassuk az ő szavait. Ha visszatartunk valamit, a gondviselés nem küld semmit, mert ő tudja, hogy még van tartalékunk. Ki kell osztanunk, amink van, és nem kell a holnapi napra gondolnunk. A gondviselés még sohasem juttatott csődbe minket, és Istennek nem nehezebb 5000-et táplálni 500-nál. Ha hiányt szenvedünk, az bizalmunk hiányának kell tulajdonítanunk. A gondviselésnek ugyanis az a törvénye, hogy átlagos bizalomra a megszokott módon. A rendkívüli bizalomra viszont rendkívüli módon válaszol. Kottolengó József szavait hallottuk. A mai kabzsi istenellenes világban valóban kiózanító az ő tanítása mindannyiunknak. Mit is jelent az isteni gondviselés? Bíznunk kell benne. 10 év alatt a kisház majdnem fél városnyira növekedett. A semmiből tartotta fenn. Közben egymás után alapította a szerzetesi kongregációkat férfiak és nők számára. A betegápolók, tanítók és nevelők mellett gondja volt az örökimádó apácákra is, akik kiesdekelték Isten segítségét munkájára. Ők jelentették a kegyelmi hátvédet, ami minden apostoli munkánál nagyon, de nagyon fontos. Kottolengó József halála előtt hazament Kieribe az öccséhez, hogy családjától, értve adta betegeket, szegényeket, az otthonában lévőket, hogy családjától távol halhasson meg. A búcsúzáskor az egyik kedves nővér így zokogott fel. Atya, mi lesz velünk? József így válaszolt. Légy nyugodt, ha mennyországban leszek, ahol mindent megtehetünk, többet fogok segíteni nektek, mint amikor köztetek voltam. Belekapaszkodom a szűzanyag köpenyébe, és szememet nem fordítom el rólatok. De el ne feledjétek, amit én, szegény ember mondtam nektek. Biztosan nagyon szívükbe véste azt, hogy rendületlenül bízzanak mindig, minden körülmények között az isteni gondviselésben. Halála előtt ezek voltak utolsó szavai. Örvendeztem, amikor azt mondották nekem, hogy az úrházába megyünk. 1842. április 30-án halt meg, 1917-ben boldoggá, 1934-ben szenti avatták. Nekünk is üzeni, Kottolengó, Szent József, hogy rendületlenül bízzunk az isteni gondviselésben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben. április 26-a.
Péntek van.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ervineket. Az Ervin germán eredetű név elemeinek jelentése hadsereg plusz barát. A név első elemét azonban több germán szóból is származtatják, ennek a jelentése lehet még becsület, örökség, vatkan. Összességében tehát a hadsereg barátja vagy vatkan erejű jó barátot jelent a név. Az Ervinek védőszentje az az Ervin, aki a belgiumi Lobbes püspökké szentelt apátja volt. Az alázat és az imádságos lelkület példaképe volt ő, 737-ben hunyt el. Vagy egy hasonló nevű angol száz fejedelmet is az Ervinek védőszentjeként tisztelünk, ő 480-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Ervin nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Ázott többen ég, kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszaká, sűrűjén, vágtam át. A fényes izzó nap tüzén, arcomon hordtam szét. Gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok, napot hoztam, csillagot. Drága kő, vízbe húz, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Félvihar szórta szét a pénzemet. Kopott vádok pohara végül koldus vette meg. Minden kincsem oda lett, nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot, nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 26-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 121-ben született Marcus Aurelius, a filozófus császár. Antonius Pius császár halála után két császár került uralomra Rómában. Marcus Aurelius, Antonius Pius örökbefogadott fiam, Lucius Versust adoptált fivérét tettem társuralkodójává. Marcus Aurelius a római birodalom határai védelmében sikeres harcokat vívott délkeleten a partusok, majd a Duna határon a germán, markomanok támadásai ellen. 1893-ban született Anita Loss, amerikai regény, forgatókönyv és drámaírónő, szerző. 1925-ben megjelent Gentlemen Prefer Blondes című regénye tette híressé, amely a népszerű színdarab és mozifilm A szőkék előnyben alapjául szolgált. 1900-ban született Charles Richter, amerikai földrengés kutató, nevezték el a földrengések mérésére szolgáló skálát, a Richter skálát. 1905-ben született Keleti Márton filmrendező, többszörös Kossuth díjas. Például az ő alkotásai az 1948-as Mágnás Miska, az 56-ban forgatott a Csoda csatár, vagy a Tizedes meg a többiek. 1918-ban született Perczel Zita, színésznő. 1932-ben lett a Színi Akadémia hallgatója, ám az iskolát nem fejezte be, ugyanis szerződtette őt 1933-ban a Nemzeti Színház, 35-től 37-ig pedig a Víg Színház tagja volt. 1935 nyarán édesanyjával Franciaországba utazott, ahol több filmes emberrel kötött ismertséget. Ezután élt Rómában és Madridban is, majd 1991-ben szerződtette a Budapesti Kamaraszínház darabjának egyik szerepére. 1994-ben Kecskeméten lépett színpadra Szerémi grófné szerepében Csiki Gergely Nagymama című darabjában. Ez a premier volt az utolsó életében, amely végül is a hazához, Kecskeméthez fűzi. Fiatalon többnyire hősnőket és naívákat alakított, az átütő sikereket filmszerepeiben érte el, például az 1934-ben forgatott a Meseautó című magyar vígjátékban, de szerepelt a Budai cukrászda, az Újrokon, a Lovagias ügy, a Dunaparti rendezvú vagy a Kisváros című filmekben is. Sírja a Farkasréti temetőben található. 2000-ben egy önéletrajzi írás is jelent meg a Meseautó magányos utasa címmel. 1927-ben született Lakatos István, Kossuth díjas költő, író, műfordító, szerkesztő. Legjelentősebb műfordítóink közé tartozott. Elsősorban latin költők Vergilius Horatius Goethe életművének fordítása szerzett számára megbecsülést, de fordított más latin, olasz és német költőket is. Élete utolsó évtizedeiben saját versei, prózai írásai is megjelentek. Műveinek legteljesebb gyűjteménye Paradicsomkert összegyűjtött versek és Szép prózai írások címmel 1993-ban jelent meg. Ebben találhatók Zalaegerszeggel kapcsolatos írásai is. 1945-ben született Szörényi Levente, zeneszerző, gitáros, énekes. A Mediterrán, a Balassam, a Bajtalam, az Illés, a Kit Egylet és a Fonográf zenekarok egykori tagja volt ő. Több tucat sikeralbum és színpadi darab szerzője, előadója. Jelentős részt vállalt a magyar beat zene megteremtésében. Illés Lajossal és a Tolcsvai Fivérek zenekarával együtt nevéhez fűződik a Kárpát-medence népzenéjének és a modern beat rock zenének a házasítása. Főbb művei a Human Rights, a Kőműves Kelemen, az István a király, vagy az Attila Isten kardja. Három könyve jelent meg a Betemetett Magyar Múlt című általa alapított könyvsorozatban. Borászattal és régészettel is foglalkozik. Díjakkal is elismerték munkásságát, többek között Kossuth és Erkel Ferenc díjjal, valamint megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. 1947-ben Budapesten született Kishon Tildikó színésznő, aki a Színház és Filmművészeti Főiskolán musical szakon végzett. Pályafutását 1971-ben táncdalénekesnőként kezdte. 73-tól a Bartók gyermekszínpad, 78-tól 86-ig a Ma Film színtársulatának tagja volt. Szerepelt a Régi idők focia, az Erkölcsös éjszaka, a Látástól vakulásig, a Szerencsés Dániel és a Játszani kell című alkotásokban. 1966-ban született Temesvári Andrea, teniszezőnő. A teniszezés alapjaival 9 évesen kezdett el foglalkozni, és 14 évesen már profi versenyeken indult. Sportolóként a Budapest Spartacus és a Vasas teniszezője volt. Sok társához hasonlóan egy sérülés sorozat megállította dinamikus fejlődését. A magyar ranglistát vezette 1983 és 87, 89 és 91, 92 és 96 között. A magyar válogatott tagja volt 79 és 95 között. Az Amerikában, Atlantában rendezett 26. és a 96. évi nyári olimpiai játékok tenisztornáján egyéniben és párosban is elindult. Saját szervezésű teniszakadémiát és Sportmax teniszcentrumot irányít és vezet. Mottója: vallom, hisz tapasztaltam, hogy a teniszezés által megszerzett tulajdonságok segítenek a mindennapi életben, a mindennapok küzdelmében is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 757-ben hunyt el István pápa, aki 93-ként léphetett Szent Péter örökébe. 752. március 26-án. A hivatalos egyházi dokumentumok második Istvánként említik, ugyanis második Istvánt nem szentelték fel. Pontifikátusa alatt a történelem folyamán először kapcsolódott össze a pápa egyházi és világi uralkodói szerepe. Itália békéjét a longobárdok borították fel, akik az egész félszigetet birtokba akarták venni. A közelgő veszélyt csak nehezen sikerült elhárítani. István a háborúk után nekilátott egyházi kötelességének és segítette az elesetteket, szegényeket. Kórházat építetett számukra, de Róma több ősi templomát is felújította. István 757. április 26-án hunyt el. Hamvait a Szent Péter Bazilika őrzi. 1824-ben hunyt el Csekonics József, a magyar lótenyésztés alapjainak lerakója. Gróf Hunyadi József ürményi ménesében ismerte meg a lótenyésztést. Ismeretei és gyakorlati tapasztalatai alapján javaslatot terjesztett elő II. József császárnak a magyarországi lótenyésztés felvirágoztatásához. Csekonics javaslatait az udvari haditanács jóváhagyta, és a császár 1784. december 20-ai rendeletében megalapította a mezőhegyesi királyi ménest. Csekonics József első számú feladatának a hazai lóállomány javítását, nemesítését tűzte ki célul. A hadseregben már bevált csontos, erős kancákat telepítette mezőhegyesre, és azonosítási számmal látta el őket. Így minden ló eredete ismert volt. Alapelve volt, hogy az anyakanca legyen a ménes modellje. Hamarosan szűknek bizonyult mezőhegyes ménes területen, ezért Bábolna pusztán indított további tenyésztést. Bábolna önálló ménesként 1806-tól működik. Csekonics tenyésztési tapasztalatait könyv formájában 1817-ben adta ki. 21 éves munkássága alatt tábornokká és Magyarország dandártábornokává léptették elő. 1991-ben hunyt el Carmine Coppola, Oscar-díjas amerikai zeneszerző, akinek ismertebb filmzenéi az Apokalipszis most és a Keresztapa 2. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1986-ban Csernobilban gőzrobbanás következtében radioaktív sugárzó szennyeződés került a levegőbe. Szintén 1986-ban történt, hogy Arnold Schwarzenegger házasságot kötött Maria Shriver Kennedyvel. És végül, de nem utolsó sorban a mai nap, a szellemi tulajdon világnapja is. Kedves hallgatóink, április 26-ai kalendáriumunkat hallották.
When I was Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,